Szentlélekből ma 10 óra 4 perctől a Kossuth Rádióban. Igét hirdet Makán Hargita lelkész. És mit tud még? Portrék a Hajnaltáj műsorából. Kapuvári Gábor válogatása.
Kedves hallgatóink! A mai adásban szó lesz a zseniális pécsi orgonaépítő mester Angster József emlékéről. A romokat, bunkereket látogató városi felfedezőkről, egy újkori honfoglalóról a sok közül, és az olykor meghökkentő, de mégis vonzó Terényi zöldiskoláról. A mai adás hangmérnöke Pór István. A 19.-20. század fordulójának, sőt a 20. század első felének is meghatározó alakja volt, nem csak Pécset, hanem egész Európában. Orgonagyárában 83 év alatt 1300 orgona készült, például a Szegedi vagy a Kassai Dóm, a Kalocsai Székesegyház vagy a Szent István Bazilika orgonája. 11 országba szállította vagy építette a hangszerek királynőjét. A gyár erőszakos államosítása után 77 évvel a magyar templomi orgonáknak még mindig egyharmada Angster gyártmány. Bár emlékiratait először németül vetette papírra, ő írta az első magyar nyelvű, úgynevezett organológiai szakkönyvet is. Angster József híres volt közösségépítő képességéről. Munkatársait megbecsülte, pedig volt, hogy 100-nál is több embert foglalkoztatott. Nevét Pécsett utca, emléktábla, és a gyár most elhanyagolt, bár műemléké nyilvánított épülete őrzi. Régóta dédelgetett terv itt egy Angster Múzeum létesítése. A család pécsi városi összefogással József járást, emléksétát tartott az egykori gyár alapító mester tiszteletére. Bicsák Eszter riportja.
Ma horvát területen fekszik Kácsfalu, az a picike település, ahol az európai orgonagyártás úttörője, egyben legjelentősebb alakja Angster József született. Asztalos segédnek tanult, majd nyakába vette a világot, mint aféle iparosnak készülő fiatal, és kitanulta az orgonakészítés csínyát-bínyát. A 19. század második felében telepedett le végül Pécsett, és alapította meg gyárát, első megrendelője az új pécsi zsinagóga volt. Hamar bővült a cég, ám az alapító megmaradt embernek. A legenda szerint vasárnaponként családja és alkalmazottai körében ebédelt, még a kisinasoknak is az angszterlányok merték a levest. Emlékére a ma élő leszármazottak Pécsett József járást szerveztek a belvárosi plébánia és a régi orgonagyár között. Az első helyszínen megszólalt az angstergyár egyik hangszere is, bemutatva, hogy modern zene is közvetíthető évszázados hangszeren. Hajdók Judit orgonaművész, orgona történész. Ez milyen orgona pontosan, amiről szó van?
No, hát ezt nem lehet egy mondatba elmondani, mert ezt az orgonát összesen az Angster gyárnak a három generációja építette, átépítette az.
Ezen rajta van a történelem.
Így igaz. Ez egy központi templom volt a magának a gyárnak, a gyár igazgatóknak, hiszen ehhez a plébániához tartoztak.
Ez a belvárosi.
Igen, plébánia. Az eredeti orgonát az Angster József 140 évvel ezelőtt, 1886-ban építette. Három billentyűsorral, 30 regiszterrel. De változott az idő, a technológia, hogy úgy mondjam, a technika, és a következő generáció egyrészt egy kicsit bővítette a sípsorok, a hangszínek, a regisztereknek a számát, 30-ról 35-re, és megváltoztatta a belső szerkezetet pneumatikára, mert akkor az volt a korszerű. Na és akkor eltelik megint egy kis idő, és a harmadik generáció az jelentősen bővítette az orgonát, már 43-ra, az eredeti 30-ról, elektropneumatikus lett, és akkor megváltozott még az orgona külseje is. Tehát amit ma látunk és hallunk a templomban, az az 1942-es állapot.
Ma tudjuk-e, hogy a világban hány Angster orgona van még?
Hát azt, hogy ma még mennyi van, tehát összesen 1300-at építettek, azt azért nehéz megsatszolni, de azért legalább egy 15% már elveszett. vagy teljesen újat építettek hozzá, vagy jöttek a világháború, stb. Sajnos azért az 1300 opusz az így már nincs meg.
Az orgona bemutató után most éppen a Megye utca környékén vagyunk, a József utcához tartunk. Merre halad a séta? Angster Mária szintén leszármazott, és a séta szervezője.
Hát Masrakó Péterrel ketten szerveztük ezt a József járást.
Az egyik szervezője.
Igen, igen, így korrekt.
Ahova megyünk?
A József utcán indulunk.
Mert hogy?
Azért, mert az Angster orgonagyár az a József utca és a Mária utca között működött. Egészen az 1949 végi államosításig. Az államosítás után édes kevés maradt az orgona építésből.
Szóval tulajdonképpen az egykori gyárépülete felé tartunk.
Mi most körbejárjuk azt a területet, ami az orgona gyár volt, és a déli oldalán, a Mária utca 35-ön van egy igen szép emléktábla, amit Lévényiné Lugosi Ágnes alkotott, és 1989-ben bizony akkor még Pécsett nagy attrakció volt, hogy egyáltalán lehet az orgona gyárra a emléktáblát állítani.
Rácz Antal vagyok, a Baranyavár Vármegyei Szakképzési Centrum, Angster József Technikum Szakképzőiskolai Szakiskolának vagyok az igazgatója.
Kérdeztem már előzetesen, tudjuk-e vajon, hogy miért lett Angster Józsefről elnevezve az iskola, és érdekes, mert erre valószínűleg most senki nem tudna válaszolni.
Ez így van, én sem tudok pontos választ adni erre. Feltételezés szerint, hogy 1992-ben vette fel az iskola ezt a nevet, és feltételezés szerint az akkori igazgató dr. Herbert János nevéhez fűződik ennek a névnek a kiválasztása. Élünk bizonyos rokoni, legalábbis ismeretségi szálakat is ezen a területen, de ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, csak feltételezzük, hogy amiatt kapott az iskola ezt a nevet.
Összesen ugye 700 diákot oktat ez az intézmény. Azt mondta, hogy amikor bekerülnek oda a diákok 9. osztályban, akkor már megismerkednek a névadóval.
Igen, minden 9. esélyfolyam most diákunk számára, talán az első félében, vagy osztályfőnök óra keretében, vagy pedig a történelem és társadalom ismeret óra keretében az első emeleten lévő tárlatot mutatja be a éppen szakos kolléga, ahol a mesternek vannak az életműnek a nyomon követése, rengeteg fotóval, illetve adattal. Tulajdonképpen így ismerhetik meg a névadónknak a történetét, illetve a munkásságát.
Én nagyon örültem, amikor azt hallottam, hogy önöket is elhívták erre a programra, mert hogy azért ez tulajdonképpen egy jó dolog, hogy nem csak a család leszármazottai, hanem adott esetben a városban az ős nevét viselő intézmény is megjelenhet egy ilyen József járáson.
Igen, én is nagyon örültem, nem voltunk még ilyenen. De
mondjuk ilyen nem is volt pont ilyen.
Számomra megtisztelő, hogy iskolánkat is meghívták, és hogy mi is részt vettünk ezen a József járáson. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egyfajta hagyományteremtés is innentől kezdődően. Nagyon szívesen veszük, hogyha kapunk ismételten meghívást erre.
Angster Tünde honnan is érkezett?
Eszékről, Horvátországból, a Magyar Központból.
Mikor tudta meg, vagy mikor ismerkedett meg a család itteni tagjaival?
Kb. 10 évvel ezelőtt Mari felkeresett véletlenül, és azóta tartsuk a kapcsolatot, és nagyon eredményes együttműködésünk és barátságunk van.
Ha jól tudom, akkor az ön lánya kutat is ebben a témában a felmenő után.
Igen, közösen kutatunk, projekteket közösen csinálunk, sőt, holnap egy Angster projekt lesz Eszék-Baranya megyei versenyen.
Mit lehet még kutatni Angster Józsefről? Valahogy azt gondolnám, hogy mindent tudunk az életéről.
Hát az ember azt gondolja, hogy igen, de akkor valójában rá jövünk ilyen dolgokra, amelyeket nem tudnak az emberek, hogy nőtt föl mondjuk rá, hogy hogyan készítette az orgonáit, hogy elég nehéz volt az élete neki, de hogy mindig valójában megtalálta az igazi utat.
És akkor lehet őrizni ott is a magyar örökséget, meg az Angster örökséget ezek szerint?
Igen, sőt, most már azt tervezünk csinálni, hogy turisztikai irodákkal együttműködünk, és szeretnénk egy ilyen Angster József utat szervezni.
Tehát egy eleve tematikus turista utat,
igen,
tulajdonképpen.
Igen, igen, amelyre valójában a turistákat el szeretnénk vezetni, és bemutatni az Angster orgonákat.
A József járás után május közepén Kácsfaluban is fontos ünnepséget tartott az Angster család. Felavatták a gyáralapító ottani emléktábláját, bemutattak egy az orgonáiról szóló könyvet, és közben reménykednek abban, hogy az Angster emlékek ápolásának lesz még folytatása Pécsett és Kácsfaluban is.
Bicsák Eszter riportját hallottuk. Talán az elhagyatott orgonagyár maradványait is meglátogatják majd a speciális fürkészek, az urbexesek. Az urbex legújabb korunk kifejezése, városi felfedezést jelent. Az urbex csoportok letűnt korok még megmaradt építészeti emlékeit látogatják. Elhagyatott épületeket, kastélyokat, amelyeket már körülfont a repkény, hajdani gyárakat, elmegyógyintézeteket, katonai létesítményeket, sőt, egykori atomfegyverek bunkereit is. Olyan helyeket, ahol már a visszafordíthatatlan, lassú pusztulás az úr, és amikor fotóznak, filmeznek, tehát dokumentálnak, tulajdonképpen a hanyatlás esztétikáját rögzítik. A titkok izgalma vonzza őket, a műhelyben ott porosodnak a javításra váró autók, a konyhában ott a fazék a tűzhelyen, de hova tűnt hirtelen az élet ezeken a helyeken? A látogatók nem nyúlnak semmihez, sőt, a legtöbbször még azt sem teszik közzé, hogy hol jártak, nehogy vandálok kövessék őket. És persze néha szembenéznek az őrkutyákkal is. Az egyik ilyen csoport tagja Vég Csaba, a hétköznapokon egy nagyvállalatnál ügyintéző. Azonban a hétvégén útnak indul a felfedező csoporttal.
Minek tartják önmagukat?
Kalandoroknak, felfedezőknek, történelmet kutatóknak. Sokszor van olyan, hogyha felfedezünk egy helyet, megnézünk egy épületet, van, hogy előtte, de van, hogy utána, szoktam utána olvasni a történelme, a hely történelme után, vagy az épület története után.
Mert akkor tulajdonképpen dokumentálók is, dokumentátorok, az utókornak valamiféle emléket hagyó társaság, nem?
Pontosan, pontosan. Hát ugye fényképeken is rögzítjük, videó formájában is, utólag ugye videókat szerkeztek én is, több csapattársam is. Utána nézünk, és akkor van, hogy mondjuk a kis filmünkbe bevágunk régi fényképet, vagy kis videó, a fekete-fehér videó részletet, és akkor úgy vezetjük föl ugye mondjuk a kis videónkat.
Akkor ön dokumentumfilmes is.
Hát.
Akkor kolléga szegről végül.
Mondhatjuk így is akkor.
Hogyan választják ki, hogy hova mennek?
Sokféle példa van rá, mert van, hogy rábukkanunk újságcikkre, hogy most ezt a mondjuk XY helyet értékesíti az állam. Például van, hogy információt kapunk más urbexesektől, van, hogy keresünk, kutatunk, utána járunk, vagy például a bunkerek. A bunkerek, arról is van, hogy újságcikket találunk. Vannak külföldi kapcsolatok is, mert a csapatban van olyan, aki külföldi szlovák vagy cseh urbexesekkel tartja a kapcsolatot, és például ők sokszor adnak információt, hogy hol vannak egyes bunkerek.
Nem unalmas az, hogy végigjárnak mondjuk egy olyan bunkert, amit már 200-an végigjártak?
A bunker számunkra mindig tartogat meglepetést, meg izgalmat. Most hiába, szinte például Magyarországon a vezetési pontok, a megyei vezetési pontok, azok majdnem mindegy formák, ugyanarra a sablonra épültek. De valahogy mégis van benne valami varázs, mégis van benne valami, hogy ezt meg kell néznünk. Tehát egy másik megye vezetési pontja, mondjuk Heves megye, vagy Bács-Kiskun megye, és hogy nekünk látnunk kell azt is meglefotózni.
Elérkeztünk egy választóvonalhoz. Ugye ott van a választóvonal, hogy amikor átugorják a kerítést, ott a levegőben van egy pont, ahol átlépnek valahogy a szürke zónába, nem?
Átlépünk, igen, de ugye valamennyire tisztában vagyunk a joggal egyrészt, pár éve már csináljuk, tehát konkrétan 3 éve. A csapatunkban van jogot végzett személy, aki egy volt rendőr, és betéve tudja a BTK-t, úgyhogy tudjuk, hogy hol vannak a határaink.
De azért
Ha valaki nagyon akarná, akkor beleköthetne a társaságba, nem? Magánlaksértés, birtokháborítás könnyen előhúzható.
Hát attól függ, hogy milyen helyszínről van szó, mert egy gyárnál például nem áll meg a magánlaksértés, vagy egy a közintézménynél, iskola, kórház. Szállodáknál előfordulhat, meg például kollégiumoknál.
Apropó szálloda, most láttam az egyik legutóbbi kirándulások eredményét. Egy elhagyatott szálloda volt, még ott voltak a bútorok is.
Ez melyik?
Ez a Szavária.
Szavária. Igen. Ott a halva, ott az előtérbe, igen, ott vannak a bútorok.
Ezt hogy nevezi?
Időkapszulák.
Tehát az időkapszula, ahol még ott vannak a
ahol még tárgyak. Ott vannak, igen, a évtizedekkel ezelőtti bútorok, de időkapszula ugye lehet egy kis házikó is, egy régi parasztháza, amit ott hagytak, amiről mondjuk nem tudjuk a történetét, mondjuk bemegyünk, és tehát abszolút elhagyatott, tehát ott már életvitelszerűen sem élnek, és ugye még ez is kérdéses, ugye, hogy esetleg egy ilyen helyen megáll-e a magánlaksértés. Ugye ott vannak a régi fényképek, a 70-es évekből, ott maradt televízió.
Az asztalon ott van a terítő.
Ott van a terítő, igen.
Én, ha elköltöznék, biztos, hogy összecsomagolnék.
Igen.
Épületeket találnak, ahol mint hogyha egy kiszippantotta volna az életet a valami bomba.
Nem is kevés, tehát. És megdöbbentő számunkra is, megdöbbentő. Ott vannak a fényképek, látjuk itt élt egy család, egy házas pár.
Hogy gondolkodnak önök, hogy hova mennek el látogatni?
Egy kis lakás is érdekes lehet egyébként, hogyha megvan az időkapszula jellege. Uh-huh. Jártunk már ilyen kis kétszobás lakásban is, az is ilyen időkapszula jellegű, a régi bútorok, és egyébként ott volt berohadva a kaja a hűtőbe is, úgyhogy az is lehet érdekes egyébként, de nyilván az is, hogyha mondjuk egy nagyobb ház, az persze nyilván vonzóbb. Számunkra, ami nagyon érdekes volt, és már régóta szemezgettünk vele, az Kis Moszkva, Tóth Vázsony és Nagy Vázsony között, ahol nukleáris fegyvereket tároltak a rendszerváltás előtt.
És oda hogy jutottak be?
Hát oda hátulról az erdőn keresztül, tripla szöges drót kerítés volt, de ugye ki van vágva itt-ott, luk van rajta, tehát simán be tudtunk lépni.
És azt nem őrzik?
Őrzik, de tudomásunk szerint ott egyetlen egy őr van elől, meg egy kutya. Egy német juhász.
Na hát azért egy német juhásztól illik félni.
Hát illik félni, erről is volt információnk, hogy ott volt egy nagyon harapos kutya, aki állítólag többeket megharapott, és azt széttépték a vaddisznók. És közben jött egy olyan információ, hogy az új kutyus, német juhász szintén nagyon szelide és nagyon barátságos. Úgy döntöttünk, hogy jó, hát akkor, ha ilyen kis barátságos kutyus van, akkor megyünk.
És találkoztak a kutyával?
Találkoztunk a kutyával, végigjártuk a tárolót, a parancsnoki épületet, a panel lakásba is voltunk, tehát végigjártuk az egész területet, és pont a vége felé volt ez, hogy mentünk kifelé, és a német juhász kiszaladt a bokorból. Felénk rohant, örült, követett minket, és ránk tapadt, igen. És kijött velünk a területről. Hát mi játszottunk vele, ugye dobáltuk a botot neki, mi meg megsajnáltuk szegény kutyust, mert közel volt a főút, és féltünk, hogy elüti egy autó, és akkor beraktuk a kocsiba, és a csapatból hárman visszavitték a portára az őrhöz. És akkor ott bukott az egész.
Ott buktak le.
Ott buktunk le.
A lelkes romkutatót, Vég Csabát hallottuk. Most következő riportunkban talán egy reményteli újrakezdés első lépéseit láthatjuk. Horváth Kati eredetileg fotós, de most archívumosként interneten számítógéppel dolgozik. A gépnek pedig mindegy, hogy hol kapcsolja be, akár a munkahelyétől 220 kilométerre is. Kati tehát keresett egy helyet, amelyre igazán jellemző a csend és a nyugalom. Megtalálta álmai birtokát, ám ilyenkor mindig az a kérdés, hogy vajon mit kell fizetni érte. Nem a pénzről beszélek, az új életforma nehézségeiről. Csak egy példa. Történetünk főszereplője, ha nem otthon dolgozik, hanem bemegy a cégéhez, a gyaloglással és átszállással együtt 4 óra 40 percet utazik egy végtében. Csak egy irányba. Aznap már nem jut haza. De akad itt más is. Egy új honfoglaló története következik.
Milyen volt a tél?
Nagyon kemény.
Látom, óriási farakás van kint, talán nem véletlen.
A helyiek azt mondták, hogy nem kell aggódni, 10 éve itt nem volt hó. És amikor ezt így számon kértem rajtuk, akkor azt válaszolták, hogy na jó, de ide költöztél. Nagyon kemény volt a tél. Én életemben nem fáztam annyit, mint ezen a télen, de komolyan. Tehát, hogy akárhogy fűtöttem, ugye a klímás fűtés a falakat nem fűti át, tehát hideg van. A fatüzelés a hálószobában nincs, csak a nappaliba, tehát a klímától meg nem tudok aludni, úgyhogy egy olaj radiátorral fütöttem éjjel, ami nem annyira költséghatékony, viszont csöndes. És hát zokniba aludtam, meleg pulcsiba.
Pehelypaplanban?
Hát kettő.
Dunna.
Hát az nincs, de lehet, hogy kell. Viszont két paplan alatt aludtam, és hát tényleg úgy éreztem magam, mint Holle anyó a mesébe. És hát azért reggel hajnalba kijönni, itt hidegbe kávét főzni, hát az nagyon kemény. És utána befűteni, de előtte ki kell takarítani a kályhát.
Ezt akarta?
Nem, de ezt kaptam.
És most ezért. Ezt akarja?
Igen.
Egy Bagola nevű községben vagyunk Budapesttől 220 kilométerre, egy nagyon helyes vikendházban.
Ez nem is annyira vikendház, állandóan lakom itt, bár igazából annak épült.
Miért ez az otthona? Minden a budapesti. A munkahelye, édesanyja, barátai.
A Covid alatt kezdődött, be voltam zárva az egyszobás lakásomba, ahol még erkése volt. Hát a lépcsőházba is nagyon félve mentem le, miután 2 autoimmun betegségem van. Hosszú volt a Covid, és utána egyre jobban nyomasztott Budapest. A tömeg, a zaj, a szomszédok. És akkor úgy döntöttem, hogy váltok, eladtam mindent, először a garázs sikerült eladni, utána a lakást, és utána az az egy szempont volt, hogy sík területre nem akartam költözni.
A hegyen... De hát Pest környéken is vannak dombok.
Azt nem tudtam volna megfizetni. Ugye a Covid után nagyon sokan kiköltöztek, majdnem 2 évig árultam a lakásomat, mire elment azon az áron, amit kértem érte. Nem tudtam volna a közelebbi helyet megfizetni, illetve ezt megláttam, és egyszerűen azt éreztem, hogy itthon vagyok, hogy megjöttem. Sose hittem volna, hogy egyszer lesz egy ilyen házam, és lesz egy ilyen telkem. Hát most kicsit így meghatottam, de...
Szóval... Jó, hát keveseknek van saját hegye, a saját völgye, 2 kis tava, patakja. Vannak hátrányai a háznak, ugye, fafűtéses.
Hát az, igen, az van. Nincs közvilágítás, a posta nem jár ki, szóval van a nagyon sok. Nincs. A szemetet le kell vinnem a faluba, igen, út nincs, az összes bakancsom mindig nyakig sáros.
Hogyan jut el a vasútig?
Hát gyalog, 1 óra séta, de nagyon kedvesek a helyiek, amikor nem bírom, akkor stoppolok, de van, hogy látják, hogy nagy hátizsákkal vagyok, és akkor megállnak és felhoznak, és akkor beszélgetünk. A múltkor nagyon jó sztori volt, stoppoltam, és felvette egy idős úriember, és mondtam, hogy a vonathoz megyek, bármeddig, hogyha elvinne, akkor nagyon örülnék, és mondta, hogy ó, hát ő is a vonathoz jön föl Pestre. És végig beszélgettük a 3 óra 10 percet, aztán telefonszámot cseréltünk, kiderült, hogy ő is budapesti, onnan költözött le, és ő is 2 laki életet él, mint én most, úgyhogy megbeszéltük, hogy ma nyáron átjön, és akkor sütünk szalonnát a kertbe, 2 utcával lakik lejjebb, mint én. Különben nagyon kedvesek a helyek, azt nagyon szeretem, hogy segítőkészek.
Rögtön befogadták?
Igen, befogadtak, és hát így mindenki megkérdezte, hogy de miért jövök le Pestre?
Na hát ezt kérdezem én
is. Az Isten hátam, hogy égettével. hát a csönd és a nyugalom, meg a zen. Tehát, hogy nagyon vágytam erre. Ugye az ember, ahogy öregszik, akkor eljut abba a fázisba az élet, hogy a csendre, a nyugalomra vágyik, nem pedig a pesgésre, a nyüzsgésre, a rohanásra, a zajra.
Azért vidéken a csendet úgy hívják, hogy stílfűrész és flex.
Igen, igen, igen.
És kutyaugatás.
Igen, és kakas is kukorékol, de mégis ezek nem annyira irritáló zajok, mint Pesten a mentőnek a szirénázása. Heti háromszor járt a kukásautó. Szóval egészen más zajok vannak itt, és a másik nagy előnye van, hogyha becsukom magamra a házajtót, akkor csönd van. Tehát ide nem jön be a stílfűrész.
Nem fél?
Nagyon érdekes, azt hittem, hogy félni fogok. Soha nem laktam kertes házba előtte. Mindig emeleten laktam, még a földszinti lakást sem mertem bevállalni. És azt hittem, hogy félni fogok. Először az unokahúgommal és a kutyájával jöttem le. Legelőször a barátommal, utána az unokahúgommal és a kutyájával. És amikor az első este volt, hogy na most egyedül kell aludni, nem féltem egyáltalán. És van, hogy éjjel kimegyek a kertbe, és nem félek. Sokat vagyok Pesten a munkám miatt, de a hosszú távú terv az, hogy ahogy nyugdíjas leszek, vagy nem kell már bejárni dolgozni, hanem teljes home office-ba leszünk, akkor nem mennék föl. Tehát most sem mennék föl. Van, hogy 3 napig ki sem megyek a telekről, és nem hiányzik. Nagyon sok barátom mondta, hogy ez egy abszolút hülyeség, hogy ennyire az Isten háta mögé jövök. Mert hát azért Pesten koncertekre jártam, színházba, nagy baráti köröm volt fönt, utaztam sokat. Nem tudom, most örülök ennek, hogy csend van, béke és nyugalom körülöttem. Megyek bele a korba, és már azért nem bírom annyira a pörgésre. De fönn vagyok, akkor koncerten voltunk, most moziba, barátokkal találkozom velük, meg le is jönnek ide. Szerencsére szeretik, fognak jönni nyáron többen, többször. Nem tudom, most ez így nagyon, nagyon jó.
Horváth Kati mondta el gondolatait.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer et tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrai du ciel en misère, toutes les larmes aux rivières, et fleurirai des sables fuis, même l'espoir. Je sèmerai des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mis les dessins, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerais des édènes, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille, et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais si
és mit tud még? Portrék a Hajnaltáj műsorából. Kapuvári Gábor válogatása.
Kökényesi Ági a budapesti Újlipótvárosból, a Nógrádi Szandára költözött családjával. A biológia tanár boldogan élte azt a két laki életet, mint annyian mások is ebben az országban, hétközben a városban, hétvégén vidéken. Aztán a Covid idején ott ragadtak, és rájöttek, nem is akarnak többé visszamenni a fővárosba. Ági hamar feltalálta magát, létrehozta a Budapest School nevű iskolahálózat helyi intézményét, a Terényi Zöld Iskolát. Itt nem tanárok dolgoznak, hanem tanulásszervezők. Nem csak azt mondják meg a diákoknak, hogy mit kell tanulni, hanem azt is, hogy hogyan. Érdekes tantárgyak is vannak, kert, etnomatek, gross mindset, ami magyarul fejlődésorientált gondolkodásmódot jelent. A gyerekek a logika órán például egy Schrödinger nevű játékot is játszanak, ami tulajdonképpen egy kvantummechanikai alapokon nyugvó kártyajáték. A nem mindennapi iskola alapítója, Kökényesi Ági, most a működés és a működtetés módszereibe is beavat bennünket.
Egy 10 évvel ezelőtt se gondoltam volna, hogy ez lesz, hogy én itt vidéken fogok élni, annak ellenére, hogy vidéken nőttem fel nagy részt, de sokat éltem a városba is. Szóval én két kisgyerekkel éldegéltünk ott az Újlipott városban, és azt vettem észre magamon, hogy amióta itt vagyok, jobban vagyok.
Fizikailag egészséges?
Fizikailag, igen, és mentálisan is. Tehát tényleg mondjuk a fülzúgás, hát éveken keresztül mindenhol voltam. Miért zúg mind a két fülem? Semmi szervi oka nem volt. Most ide leköltöztem, nincs. Tehát az a csöndet hallom, és nem az zúgást. Szóval, hogy amit azóta egyébként tudományosan is igazoltak, hogy maga a városi közeg, amiben én voltam, én ezt éltem, biciklivel jártunk a gyerekekkel, tehát már az a stressz, hogy most mikor jön ki egy gyalogos, mikor ugrik ki, nem tudom ki, most egy hajléktalhányás, most egy nem tudom, üvöltöző emberek, szóval így ez a rengeteg inger, az engem folyamatosan nagyon-nagyon felpörgetett.
De vagyok. Akkor ez egy menekülés volt?
Hát ez nem, hanem inkább egy újrakezdés. Baráti társaságot, barátainkat látogattuk meg itt Szandán, akik előtte való évben vettek házat. Újlipotvárosi szomszédaink voltak, nekem másfél éves volt akkor kisfiam, lányom meg 3 és fél, és akkor ugye a kisgyerekekkel ez tényleg szuper volt. Tehát ugye mindig arra is törekedtünk a városba, és most hova tudunk elmenni, hol tudunk, mert hogy ne ott legyünk mindig a Szent István Park játszótéren, vagy mindig az állatkertben, vagy mindig valahol ugyanott, hanem így mindig mentünk, és akkor ez mindig egy ilyen stressz volt, hogy mit csináljunk hétvégén már megint. És akkor aztán így ide lejárogattunk, és aztán pont akkor örökölt a férjem egy kis pénzt, de tényleg nagyon keveset, és akkor mutogattak nekünk, itt rengeteg eladóház volt, ugye azt akkor is, amikor ide jöttünk, láttuk, hogy túl sokan nem élnek ebben a faluban, viszont tényleg gyönyörű.
Vidéki asszony lett.
Vidéki asszony lettem. Megvettük ezt a házat, és akkor kezdtem rá egy fél évre dolgozni a Budapest School-nál, ugye az meg akkor indult.
Ez egy kicsit ellentmondásos, nem? Hogy kimenekült Budapestből, és visszament a Budapest School-ba.
Jó, de ez még csak ez még a hétvégék és a szünetek megoldását jelentette akkor még ez a ház. Tehát 5 évig mi így éltünk, hogy Pesten dolgoztunk, Pesten jártak a gyerekek iskolába, óvodába, minden Pesten történt, de hétvégén bepakoltunk, a kocsiba lejöttünk. A Covid-tal lett az óriási nagy változás. Az első záráskor esett le nekünk így a férjemmel az, hogy úristen, mekkora a mák, hogy nekünk van ez a ház, és bepakoltunk, és nem is kellett még nagyon összepakolni, mert ugye eleve arra volt berendezkedve, hogy lemegyünk mindig, azt ott, tehát volt cuccok, mosógép, minden. Összepakolok és lejövök, és itt egy menedék nekünk.
Tehát ide költöztek a Covid ideje alatt, és önből iskola alapító lett.
Igen, a Covid-dal nem csak az jött, hogy azt vettük észre, hogy egyre több ember gondolkodik azon, hogy akkor nem a városba szeretné az életét folytatni, hanem azt is észrevettük, hogy mi sem. és akkor ugye máig és örök életemre nagyon hálás leszek a Budapest School-nak, mert ugye a Budapest School állami engedélye adta meg azt a lökést, amitől ez az egész meg tudott valósulni, mert azt mondtuk, hogy oké, megvan az elmény, akkor próbáljuk meg, mondta, hogy Budapest School rábólintott, próbáljuk meg, hogy mi van, ha itt kezdünk el csinálni egy magániskolát, amit én mindig is zöld iskolának akartam, nekem az volt a nagy cél, hogy egy olyan hely, ahol a gyerekek a természet közeli környezetben vannak non-stop, és még egy erdeiskolát is akartunk csinálni, hogy városi gyerekeknek folyamatosan tudjuk biztosítani az élményeket, a jó élményeket a természetben, és akkor ez az állami engedély ezt lehetővé tette.
De önök egy rendkívül speciális iskola, tehát
hát egy zöld iskola, nincs ökoiskola papírunk.
amennyire én itt beleláttam, megdöbbentően másként gondolkodnak, mint általában a tanárok és a diákok. Mutatott az egyik kislány egy festményt, amit kizárólag növényi nedvekből állított elő. Az is meglepett, hogy szinte mindenkinek görkorcsolja van a lábán. Nagyon szeretik. És az is meglepett, hogy egy nem tudom milyen órán voltam.
Logika órán.
Logika órán, ahol azt hitte az ember, hogy társasjátékot játszanak, közben nyelvtani szabályokat tanultak. Tehát itt egy jó nagy csavar van a hagyományos oktatási rendszerhez képest. Az önök vállalkozása tulajdonképpen a hagyományos képzésnek a kritikája?
Hát igen, ez is. Tehát ugye ezt most külön választanám itt a két részt, mert az egyik maga a Budapest School-osság. Tehát ugye mi egy Budapest School mikroiskola
vagyunk. Egy rendszer tagjai.
Egy hálózat tagjai vagyunk, amit 2015-ben hívtak életre ugye a Halácsi Péterék, és én 2016. januárjában csatlakoztam, hogy a Budapesten az első iskolát megcsináljuk, tehát addig csak oviuk volt. Tényleg teljesen más, mint ami a közoktatásban van, mert mi nem azt mondjuk meg, hogy mit tanuljunk, mert a NAT az ezt mondja meg. Ott van egy iszonyú hosszú lista, hogy ezeket az infókat meg kell tanulni. Mi meg azt mondjuk meg, hogy hogyan tanuljuk, tehát milyen keretek között csináljuk ezt meg, úgy, hogy közben figyelembe vesszük a tanári érdeklődést, a gyerekek érdeklődését, és a NAT-ot is, persze. Tök sokat vitatkoztunk például a szülőkkel, hogy mi tartozik az általános műveltségi területek közé, ugye? Hogy ez is gondolunk valamit, de közben meg most meg már lehet, hogy ez tök más, mint mondjuk, amikor én voltam.
Ne, hát most azon az órán, ahol voltunk, ott éppen különbséget tettek pontos E és Elipszilon között. Ez az általános műveltség része.
Ez abszolút. Tehát azért mondom, hogy ez egy cél, tehát szeretnénk a gyerekeknek minél több ismeretet is átadni, de közben nem szeretnénk azt, hogy ez dominálja le kizárólag az órákat, hogy most is ismeretátadás van, hanem minél több gyerekeket aktivizáló tevékenység legyen, tehát én olyan tanárokat is keresek, akik módszertanilag nagyon változatos, sokféle dolgot tudnak. Tehát nem az van, hogy akkor most persze az is jó lehet, hogyha valaki kiáll és mesél, mert az is nagyon nagy erő, de mondjuk ne csak frontális módszereket ismerjem. Nem is tanárnak hívjuk magunkat, igazából nem tanulás szervezőnek, tehát mi a gyerekek érdeklődéséből, szükségleteiből, tehát az, hogy életre neveljük, azon gondolkodunk sokat, hogy mit kell nekik tudni ahhoz, hogy az életben sikeresek legyenek, mit kell kipróbálni, mit kell megcsinálni, milyen tudással vértezzük föl őket ahhoz, hogy megállják a helyüket az életben, és akkor ez a Budapest School modell tulajdonképpen ezeket keretezi.
Most egy kis Santana, aztán folytatjuk az igazgatónővel. Kíváncsiak leszünk például arra, hogy ebben az iskolában, ahol a gyerekek igazán nagy szabadságot élveznek, mi van akkor, ha egy nyakas diák egyszer csak azt mondja, hogy nem.
Thank you.
Rendkívül nagy szabadságot nyújtanak a srácoknak.
És a tanároknak is az van.
Van kötelező olvasmány? Van osztályzás?
Vannak ilyen ajánlások, igen, hogy ezt nagyon szeretnénk, hogy olvassátok el. Ez is igazából a tanártól függ. Tehát mi bízunk abban, hogy a tanárok a lehető legjobb tudásuk szerint végzik a munkáikat. Ezt nyilván monitorozzuk, nyilván folyamatosan kapnak visszajelzést a gyerekekről, a gyerekektől ők is, tehát nem csak az, hogy ők adnak nekik visszajelzést, a gyerekek is. És
de meddig tart a szabadságfok a diáknak? Tehát azt mondja egy tanár, hogy kötelező elolvasni a Pál utcai fiúkat, mert abban ugye minden jelentetten érhető, és hosszan lehet elemezni. És erre azt mondja az egyik legényke, hogy én nem. Ilyenkor mi van?
És akkor ilyenkor az van, hogy ugye nálunk a modell része, hogy nem osztályfőnök osztályrendszer van, hanem mentortanár mentorált. Tehát itt is most van 25 gyerek.
De ez elnevezés kérdése.
Hát elnevezés kérdése, meg struktúrális kérdés is. Azt mondjuk, hogy egy tanár, azt szeretnénk, hogy 8 gyerekről mindent tudjon. Tehát ő képviselje őket a tanárok körében, támogassa őket érzelmileg, hogyha egy konfliktus kezelés van, ő vele beszélnek a szülők, partneri viszonyt kell építeni a szülőkkel, és mondjuk egy ilyen helyzet, hogy nem olvassa el mondjuk a szaktanár kérésére a Pál utcai fiúkat a gyerek, akkor mentora elkezd vele beszélgetni, hogy most akkor itt mi van? Miért is nem? Megpróbálja felkelteni az érdeklődést.
A kötelező fogalmat azt használják?
Hát...
Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy nem.
Nem, meg nem így. Tehát, hogy nagyon szeretnénk azt elérni, hogy a gyerekeknek ezek így egy belső motivációból jöjjenek. Hogy ő azért sem meg, mert akarja.
Apropó belső motiváció, hogy van érzelmi hányados órájuk is.
Igen, ez az EQ-t fordított. Igen, tehát ez is a modellünk része, hogy mi sok időt töltünk az érzelmi intelligencia fejlesztéssel, a soft skill fejlesztéssel, mert azt gondoljuk, hogy itt is, ugyanúgy, ahogy egy családban is, ez egy tök fontos dolog, de itt is, hogy megtanuljuk együttműködni, megtanuljuk figyelembe venni a másikat, az érzéseit, megtanuljuk kimondani az érzéseinket. És ez egy tök kemény meló olyan szempontból, hogy ez nem csak a tanórai keretek között zajlik, mert persze vannak ilyen óraink, hogy EQ, ami mindenféle módszertan szerint fel van építve, és ott ezekről így tanulnak elméletben is, de hogy ugye a gyakorlati működés, ami leginkább a konfliktusok kezelése, meg a szociális kapcsolódás ugye a gyerekek között, ott lesz ennek nagyon nagy tere. Mondjuk két gyerek valamit összeveszik, akkor a mentornak ez tök fontos feladata, hogy na, akkor most neked mi is az álláspontod, akkor neked mi volt a probléma? Hogyan érintette ez a másikat? Az gondold már végig, ő elmondja, hogy hogyan érintette, akkor azt el tudod fogadni? Szerinted kell bocsánatot kérni, vagy hogy tudnád ezt jóvá tenni, nem tudom, és akkor ezt így kezeljük, és beszélünk róla, és ezzel azt is tanítjuk, hogy nem úgy intézzük el konfliktusainkat, hogy elküldöd az egyiket a francba, a másikat meg megrugdosod. Ezen keresztül ugye önismeretet is tanulnak, tehát az EQ-nak az is nagyon fontos része.
Figyelemmel kísérik az itt végzett hallgatóknak a további útját? Tudják, hogy mennyire állják meg a gyerekek később a
helyüket? Igen, tehát azt látjuk, hogy igen. Nálunk kicsi a gyerek létszám, tehát nincsenek ilyen 10-20-8-osunk, akik végzett, de mondjuk 10 gyerek már van, mindenkit felvettek oda, ahova akartak menni. Elértük azt, amit én mindig is mondtam még, amikor elkezdtük az egészet csinálni, és akkor aztán végre olyan jó volt, amikor beért, és tényleg az első 8-os generáció azt csinált, amit mondtam, hogy fognak csinálni, hogy azáltal, hogy nagyon sokat projektezünk velük, nagyon sok cél kitűzésről beszélünk, mindenkinek minden trimeszterre vannak egyéni céljai, amikben ugye a mentor segíti a gyerekeket abban, hogy hogyan érik ezt el, van egy célod, akkor mi a megvalósítási út, hogy fogod ezt elérni. A projektmódszer az ugye pont erre nevel szintén, és az is történik, hogy ebből azt látjuk, hogy a gyerekek így magukénak érzik ezt, és ez ugyanúgy egy projekt. Tehát a felvételi az egy projekt, az nem egy kötelező, az én fel akarom, hogy vegyenek ide, és ezért ezt kell megtennem. Azt szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, hogy a tanulásod és senki más nem föl, te vagy egyedül a felelős.
Mi az a három dolog, ami jó lenne még?
Hát nekünk forrás hiányunk mindig.
Hát nincs olyan iskola,
nincs olyan iskola, ami ne küzdene forrás hiányát, tehát szeretnénk pénzt arra, hogy fejlesztessük az épületet, mert azért itt lenne mit. Illetve én még szeretnék még több gyereket. Most 25 gyerekünk van, de egyébként 75-re van engedélyünk, mert sokszor mondtam azt is magamnak néha ilyen rosszabb pillanataimban, hogy tényleg marha jó ötlet volt Nógrád megyébe nyitni egy fizetős iskolát, tényleg
nem is
fantasztikus
ötlet. Nem is érte, vagy ez hogy tartja el?
Köszönöm. Itt van a Zöldiskola mögötti közhasznú egyesület, az a fő célja, hogy a Zöldiskolát támogassa, és ez az egyesület használja ki az iskola épületét arra, hogy csoportokat fogadjon, tehát ide közösségi szálláshelyeként lehet jönni, simán magánemberként, családoknak, táboroknak is kiadjuk, lehet rendezvényekre is megfogadunk erdélyiskolás csoportokat a városból, és akkor ebből a vállalkozásból tartjuk fent az épületet. Tehát ez az épületnek a költségei, ami kb. Havi 1 millió forint, ez nincs rajta a szülőkön. Most is kijövünk nullára, tehát ez már 6. éve azért ez megtörténik, csak hogy nyilván, ha minél többen vagyunk, akkor még stabilabb tud lenni ez, meg van ebbe is egy pont, hogy elérünk egy pontot, akkor van egy ugrás, amikor már a tartalékképzés felé is tudnánk menni, és akkor még több mindent lehetne itt fejleszteni.
Boldog?
Én most azt mondom, hogy igen. Azért az elmúlt 5-6 év azért elég hullámzó volt, tehát nagy nehézségek, meg folyamatos küzdelem, de most így új lendületet kaptam, illetve, de ez még tényleg a vasárnaptól függetlenül, mert ebben az évben két olyan ember is csatlakozott így a csapatunkhoz, akik megérezték a rezgést, vagy nem tudom, de hogy úgy bejöttek, hogy akkor is tettek dolgokért, hogy azt mondtam, hogy figyelj, munka van, pénz nincs, hogyha belerakod, akkor csak lesz. Ugye én is ott nem tudok kivenni innen pénzt, tehát én azért járok föl Pestre dolgozni, mert az én fizetésem, mint iskolamenedzser, az itt nem tud kigazdálkodódni ebből, de tök mindegy, mert maga a rendszer akkor is működik, hogyha én nem vagyok itt, a tanárokat ki tudjuk fizetni, és akkor én ezért is járok föl tanítani Budapestre, egy másik középiskolánkba vagyok óraadó, de az önző okok miatt is sem, nem ebből leszek milliómos. Az óraadó pénzből viszont az, hogy középiskolásokkal dolgozom, az én középiskolai tanár vagyok eredetileg, úgyhogy az elmúlt 10 évben tényleg 6 és 14 éves kor között tanítottam, és akkor most így marha ha jó, már 3 éve a kamaszokkal, meg imádom. Egyre nagyobb a csapat, és egyre több ember gondolja azt, hogy ez egy fontos dolog. És akkor még amit nem mondtam, viszont amiért még én nagyon boldog vagyok, az, hogy elindult ez a, amit szerettünk volna, meg ami szintén benne volt a vízióban, hogy ugye az oktatás, meg az iskola az mindig egy közösségben egy tök fontos valami, nem? Tehát az iskola igazgató az mindig egy nagyon tisztelt ember, hogy a tudás, vagy a nem tudom, és most nem azt mondom, hogy én iskola igazgató, de hogy maga az iskola mint kulturális tér, az milyen hatással tud lenni itt helyben, és ugye azáltal, hogy mi zöld iskola vagyunk, mi ebbe szeretnénk hatással lenni, tehát a környezetvédelem, tehát mi dolgozunk azon, hogy legyen a falunak környezetvédelmi stratégiája, létrehoztunk egy erdővédő csoportot, stb. Tehát, hogy hogyan tudjuk a hatásunkat érvényesíteni igazából itt a közösségben, itt az itt élő emberek életére, hogy tudunk hatással lenni, és hogy ez is így elkezdődött már.
Kedves hallgatóink, a Hajnaltájban rendszeresen hallható és Mit tud még című sorozatunkból válogattunk. A mai adásban szó volt a zseniális pécsi orgonaépítő mester Angster József emlékéről, a romokat, bunkereket látogató városi felfedezőkről, egy újkori honfoglalóról és az olykor meghökkentő, de mégis vonzó Terényi Zöldiskoláról. A mai adás hangmérnöke Pór István volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Ha akad az imintiekhez hasonló történetük, ismernek hasonlóan érdekes embereket, sorsokat, osszák meg velünk, írják meg nekünk. Címünk hajnaltáj@mtva.hu. Köszöni figyelmüket, az adás szerkesztője Kapuvári Gábor.